Istenünk igéjét Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből olvasom válogatott verseket, 1-től a 11. versig és a 27-től 31. versig terjedő szakaszból. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűneiért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált, építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól, kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak. Kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal. Karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, ha karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajukat szelíden terelgeti. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Bennem sötét van, nálad azonban világosság. Egyedül vagyok, ám te nem hagysz el. Kis hitű vagyok, nálad a segítség. Nyugtalan vagyok, nálad a békesség. Bennem keserűség, nálad türelem. Nem értem útjaidat, de te tudod, milyen úton kell mennem. Urunk Istenünk, Bonhoeffer szavai ma is elevenünkbe vágnak, ez az imádság is, hiszen ugyanezeket éljük át, amit talán egyszer régen ő is a börtönben, talán reménykedve, talán már a halálra készülve, meglátta az ő kicsinységét, és meglátta vele együtt a te nagyságodat is. Ugyanezt szeretnénk ezen a mai Isten tiszteleten mi is átélni, meglátni a magunk kicsinségét, erőtlenségét, és meglátni a te erődet, a te nagyságodat. Mit jelent az, hogy te megerősítesz bennünket? Mit jelent az, hogy felemelsz, hogy értelmet adsz, hogy értenünk adod mindazt, ami ezen a mai Isten tiszteleten fontos megértenünk. Így kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, és áld meg ezt az ige hirdetést, áld meg ezt az Isten tiszteletet, és kérünk téged a szent lelkedért, hogy jöjj közel hozzánk, hogy értesd meg velünk a te szabadat, hogy világossá legyen, hogy erőssé tegyen bennünket ezen a mai napon. Szentlélek Isten, jöjj közénk. Amen. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írt leveléből, a 4. fejezet 10. versétől a 13. versig terjedő szakaszból, ami így hangzik. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Kedves testvéreim, áldozó csütörtök és pünkösd ünnepe között vagyunk. Mondhatjuk talán erre néhány napra, hogy kicsit átmeneti idő. Egyébként is úgy vagyunk az áldozó csütörtökkel, hogy úgy elbújik az ünnepek között, hiszen hétköznap van. Teológusokkal készültünk most áldozó csütörtökön csendes napra Kecskemétre és Pécsre, és amikor toboroztuk az embereket, akkor megszólítottam egy-két teológust, hogy nem jönnének el áldozó csütörtökön szolgálni, segíteni, és aztán talán a vizsgalázban is, már a vizsgaidőszak lázában is, a fáradtságtól is visszakérdeztek, hogy ez milyen napra esik. Hát egy kicsit így vagyunk az áldozó csütörtökkel, hogy hát hétköznap van, talán sokan észre se vették, csak bibliaolvasó kalauzban, vagy esetleg a naptárukban, hogy igen, ez a pünkösd előtti 10. nap annak az ünnepe, hogy Jézus Krisztus felment a mennybe, elbúcsúzik a tanítványaitól, kiadja nekik a parancsot a misszió végzésére, eltávozik a földi világból, és 10 napra rá elküldi a Szent Lelket, aki ígéretként, vigasztalóként, erősítőként van a világban, és akit szüntelenül hívunk az életünkbe, és hívtunk ma is az Isten tiszteletem. És ez a kettő közötti időszak egy kicsit a két világ határán van, hiszen annak is az ünnepe, az áldozó csütörtök, hogy Jézus a látható világból elment a láthatatlan világba, fizikai módon már nem látható, és ugyanakkor az ígéretek és a beteljesülésnek a napja is, hiszen megígéri már korábban is Jézus a Szent Lelket, de itt, mikor eltávozik, konkrétan is elmondja, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és várják azt, hogy a pünkösd bekövetkezzen az ígéreteknek és a beteljesülésnek az ideje is. És ez a mai igerész is valamilyen módon erről szól, ehhez kapcsolódik, sőt, egy kicsit kapcsolódik a múlt heti igéhez is, melyben a gazdag és a Lázár történetén keresztül arról a kétféle létmódról volt szó, hogy mit jelent bővölködni, gazdagnak lenni, mindennel rendelkezni, és mit jelent egészen szegénynek, nincstelennek, koldusnak lenni. Mit jelent a mi életünkben szűkölködni és bővölködni, mikor lehet az ember elégedett a sorsával, mikor mondhatja ki azt, hogy igen, most elég mindaz, amit birtokolok. Szól az anyagi jólétről, a gondról is, hiszen Pál apostol mind a kettőt átéli. Folyamatosan az életében megtapasztalja a nagy magasságokat, a gazdagságot is, hiszen olyan családba is születik be. Aztán, amikor megváltoztatja az életét Isten, akkor belekóstol mindenbe, nagyon sokat nélkülöz. Egyszer a korintusi levélbe felsorolja részletesen, hogy mennyi mindenben vett részt, amiben volt szenvedés is, megaláztatás, börtön, megkövezés, hajótörés és sok minden más is. És ezt a levelet is fogságból írja Pál apostol, és ezért különleges ez a levél, úgy tartjuk, a tartalma miatt sokszor szerepel benne az öröm szó, és ezért az öröm levelének is tartjuk, és ez a furcsa kontraszt van benne, hogy ezt az örömös levelet börtönből írja, a fogságból. Filippivel való kapcsolata során is sok mindent átél, a második missziói útján érkezik meg Filippibe, görög földre, mikor Troászból Makedóniába jön át, És ebben a városban lesz ez az első európai város, ahol megfordul, itt lesz az első keresztények között az első nő, Lídia, a bíborárus Pál munkatársa, otthonadója. És Pál apostol ennek a gyülekezetnek írja meg konkrétan ebben a levélben is, köszönetképpen is, hogy mennyi mindenben segítették őt, a gyülekezetnek kifejezi a háláját, a gondoskodásról, a szeretetéről, ami gondolhatjuk, hogy elsősorban olyan dolgokat tartalmazhatott, ami a fogságban enyhítették az ő szükségeit, élelmiszer és sok minden másra, de ugyanakkor lelki segítséget is jelentett ez a gyülekezet. És ebben a levélben fogalmaz meg, olyan klasszikussá lett, és hozzánk nagyon közel álló igéket, amelyeket talán mi is otthonunkban őrzünk, talán a falon egy kis táblán, hogy a Szentírásban, Biblia jelzőként ilyen igéket találunk, hogy nekem az élet Krisztus, vagy azt a híres mondatot, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek, de könnyű is megjegyezni, Filippi 4:4. És ez az ige is itt van, amit ma veszünk, ami ma van a középpontban, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És ebből a gondolatból következik az egész témaválasztás és ennek a levélnek, itt a levél végén, ez már a negyedik fejezet, a zárás előtt. Még egyszer felemlegeti Pál apostol a gyülekezetnek a gondoskodását, és azt mondja, hogy ha valamikor hiányt is szenved, amikor időleges hiányát érzi a gondoskodásnak, akkor nem a gyülekezet szeretetlenségét feltételezi, hanem a körülményeknek tudható be, hogyha valami elakad a segítésben. És aztán meg is szólal a saját hangján, azt mondja, hogy ő elégedett, megfogalmazza ezt a szép mondatot, hogy ő minden körülmények között elégedett, megtapasztalta Pál azt, hogy be van avatva, így fogalmaz, a jó lakásba, éhezésbe is, és az ő életét látva ez valóban így is van. És mindennek a következményét, mint egy kicsit konklúzióként, mint egy összefoglalásként ebben a szép igében fogalmazza meg, amiről ma egy kicsit többet is esne szó, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Hát olyan ez a néhány sor, néhány szó, mint egy kis mini hitvallás. És nem csak Pál apostoli ez a hitvallás, hanem a miénk is lehet. Hát mit jelent ez a kis mondat? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Először talán az jut eszünkbe, hogy hát így van-e? Valóban így van-e az életünkben, hogy Krisztus ereje mindenre elég az életünkben. Ha nem így van, akkor miért nem így van? Mindenkinek így érvényes ez az életére. Egyáltalán hogyan értsük? Minden körülményben, ami ér bennünket, erősnek kell lennünk? Hogyan lehet ez a rövid ige hitvallásunk, amit esetleg megfogalmazhatunk mások számára is? És hát tényleg így van? Mindenre? Valóban mindenre van erőm? A Szentírásban sok olyan ige van, ami az első pillanatban olyan jól emészthetőnek tűnik, ez is olyan, mindenre van erőm a Krisztusban, és aztán később azt veszük észre, hogy hát úgy rágódunk rajta. Később is eszünkbe jut, mikor olyan szituációba kerülünk, amikor érvényesnek kellene lenni ennek az igének, vagy azt látjuk, hogy hát mások életében ez ugye érvényes, de az én életemben úgy látszik, nem, valami baj van, akkor ezek szerint velem. Ez az ige is ilyen, ami első pillanatra nagyon világosnak tűnik, és az ember úgy, ha mennyire gondol, akkor vajon ki tudja mondani ezt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Most ezen az Isten tiszteleten ki tudjuk ezt mondani? Ki tudod-e mondani magadban, hogy igen, mindenre van erőm? Ami most leginkább foglalkoztat, leginkább zavar, abban is a Krisztus erősebb, mint akár én. Hiszen azt tapasztaljuk, hogy az életben is szükségünk van erőre. Még a legegyszerűbb dolgokban is, mind fizikai erőre, mind pedig lelki erőre. Sokszor ez a kettő egészen összefügg egymással, hogyha van lelki erőnk, akkor van fizikai erőnk is. és máskor pedig úgy érezzük, hogy ha nincs testi erőnk, akkor a lélekkel se tudunk mit kezdeni. És arra is gondolhatunk, hogy amit sok orvos elmond, és amit vagy a saját életünkben, vagy a családunk életében is tapasztalunk, hogy mennyire segít a gyógyulásban az, hogyha valakinek van lelki ereje, van reménysége. Sokan mondják, hogy egy műtét után, vagy egy nehezebb helyzet után, ha valaki nem hagyja el magát, és ez talán főleg az idősebbekre jellemző, akkor sokkal gyorsabban meg lehet gyógyulni, vagy egyáltalán meg lehet gyógyulni, ha valaki maga is küzd a testi-lelki gyógyulásáért. És emellett persze az is benne van, hogy úgy gondoljuk és úgy érezzük, hogy van saját erőnk is. És vannak olyan helyzetek, amikor nincsen szükség arra, hogy Krisztus megerősítsen bennünket, mert olyan dolog történik az életünkben, amit magunk is el tudunk végezni. Tényleg furcsa lenne az, hogyha mindenhez Istent kérnénk. Mindenhez, amit mi magunk is el tudunk végezni, olyan közömbös dolog az életünkben. Talán még vannak olyan, akik meg is magyarázzák, hogy hát igen, Isten most valamit nem akar az életemben, mert erőtlenséget ad. Olyan humorosan fogalmaztuk még teológus korunkban egyszer, hogyha valaki vasárnap ilyesmi időben, mint ami ma van, teológus reggel kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy hát esik az eső, biztos Isten azt akarja, hogy ne menjek templomba. És ezt valahogy a lustossággal hoztuk kapcsolatba, igen, magunk se bírunk erővel. És Pál apostol az erőtlenség kapcsán többször is foglalkozik ezzel a gondolattal, és azt mondja egy helyen, hogy a mi kincsünk cserépedényekben van, törékenyek vagyunk, ami testünk, ami hordozza magát Krisztus is, ez cserépedényekben van, és ez nagyon törékeny, széttörhet. De ez is hordozhatja Krisztus. És aztán úgy fogalmazza meg, hogy azt a rendkívüli erőt, amit magunkban hordozunk, azt nem magunknak tulajdonítsuk, hanem Istennek. Sokszor beszél erről Pál apostol. És éppen ezért itt a Filippi levélben sem feltétlenül csak a filippieknek az adományának a fizikai értékét köszöni meg, hanem a benne rejtő szeretetet. Mikor katona voltam, akkor egyes gyülekezetek küldtek nekünk, katonateológusoknak és teológus katonáknak kis szeretett csomagokat. Ilyen szaloncukros dobozba egy-egy gyülekezet küldött süteményt vagy valamilyen édességet. És aztán bennünket ez nagyon megerősített fizikailag is és lelkileg is, hogy foglalkoznak velünk is. Láttuk időnként a többieknek az arcát, mikor megkaptuk ezeket a csomagokat, hogy hát ez erősít bennünket, és úgy kicsit irigykedtek, hogy mi az a szervezet, az a közösség, ami így segíti a távolban lévő teológusokat is. És aztán valamit megéreztek, mert megosztottuk ezt másokkal, és úgy is hívták ezt, nem mi adtuk rá ezt a jelzőt, hogy szeretett csomagok. Hogy jött-e valami szeretett csomag, amikor látogatás volt, kérdezték tőlünk. Hát ilyesmi módon táplálhatta a gyülekezet is Pál apostolt, és Pál azt mondja, hogy az ő titka a megelégedettség, az önellátás, hogy megpróbál ő maga is mindent megtenni az ő helyzetének a javításáért, és elfogadja, amivel Isten megerősíti őt. Mindig, minden helyzetben erre törekedett. És aki megelégedett a helyzetével, az tud alkalmazkodni a nehezebb helyzethez is, ahogyan Pál fogalmazza, tud bővölködni és szűkölködni is. Hát nézzük meg akkor egy kicsit konkrétabban is, hogy ennek az igének mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, milyen üzenete van számunkra. Nézzük meg ezt a három fontos szót, amiből összeáll ez a kicsi mondat, a mindent, az erőt, és hogy ez az erő honnan származik. Az első szó a minden. Ez egy nagyon fontos része ennek a mondatnak, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Vajon így hisszük-e ezt? Hogy Isten nekünk az életben mindenre ad erőt. Mindennek az elviselésére. És ha minden valahol azt a határtalanságot jelenti, egy olyan valamit jelent ez a gyűjtő szó, hogy minden, aminek nincsen határa. Amiben minden benne foglaltatuk. Ha azt mondjuk, hogy minden, akkor hozzá gondolunk mindent, amit az a valami befogadhat. Valami, amiből nem hiányzik semmi. Hát vajon így hisszük-e mi is az Isten erejét az életünkben, hogy hát mindenre elég ez az erő. Van így, tehetjük fel mi is ezt a hitvallást, így fogalmazhatjuk meg, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Így tartjuk-e? Az lenne a cél valahol, és ennek az igének is, ennek az üzenetnek is az a célja, hogy egyszer ezt ki tudjuk mondani. Vagy most is akár így tartjuk, hogy igen, mindenre elegendő a Krisztus ereje. És ebben az foglaltatik bele, hogy Isten nem válogat, Isten nem az életünknek a rész területeivel kötött szövetséget. Mint hogy Jézus Krisztus is elküldte testben ebbe a világba, az egész világ megváltásáért. Nem csak nem korlátozta ezt Izraelre, vagy Európára, vagy valamilyen nemre, vagy népre, hanem minden emberért eljött Krisztus. Úgy szerette Isten a világot, ebben is benne van a teljesség. És éppen ezért fontos, hogy a mi életünkben sem úgy köt szövetséget, hogy valamire érvényes az Isten ajándéka, az Isten szövetsége, valamire pedig nem. Szövetséget egy bizonyos dologra szoktunk kötni, de Isten ezt a szövetséget az egész életünkre nézve ajánlja. És éppen ezért, ha ennek a szövetségnek a birtokában vagyunk, akkor majd úgy tartjuk-e mi is, hogy az egész életünk ott van Isten előtt. Nem csak bizonyos részei, nem csak az életünknek a fő iránya, hanem úgy az egész életünk. Most talán így gondoljuk elvileg. Igen, én az életemet odaadtam Istennek, fölajánlottam Jézus Krisztusnak. Na most gondoljunk azokra a területekre, ahol nehézségeink vannak. Ahol ez egyáltalán nem látszik, nem nyilvánvaló, hogy ez az életem, ennek az életemnek az a része Isten előtt van. Ahol nem mennek olyan olajozottan a dolgaink. Ahol nem olyan természetes mindaz, amit mi megélünk. Úgy is mondhatnánk, amiről beleütközünk és elterülünk. Vagy az életünknek azok a dolgai, ahol újra és újra megállunk, nem tudunk tovább menni. A Biblia beszél a Szentírásban titkos bűnökről is, amit az ember próbál úgy elrejteni, még talán maga elől is, vagy a társa elől. Isten előtt nem lehet, de mégis van olyan, amit azt mondanánk, hogy talán nem szívesen mondanánk el Istennek sem. Vagy olyan is lehet, hogy nem tartjuk bűnnek, vagy azt mondjuk, hát ez nem olyan nagy bűn, hogy érdemes lenne Isten elé vinni. Pedig az életünkben mindenre vonatkozik Krisztusnak a váltsága. Ha van olyan területe az életünknek, amit nagyon féltve őrzünk, és azt mondjuk, hogy ezt szeretnénk megtartani, mint egy ilyen játék, amit egy ilyen köteles játék, húzzuk, vonjuk, szeretnénk megtartani. Ha van ilyen terület az életünknek, akkor valamit nem adtunk át Istennek. És ha valamit nem adtunk át, akkor ez a minden nem lehet érvényes az életünkben, mert van olyan terület, amire úgy gondoljuk, hogy hát korlátozott Istennek a kegyelme. Arra nem érvényes. És lehet, hogy nem annyira tudatos ez bennünk, nem annyira világos ez bennünk, ha megkérdeznének, azt mondanánk, nem, nincs ilyen. De belegondolunk, lehet, hogy van ilyen. És Pál apostol azért meri kijelenteni ezt a hitvallást, mert ő átélte ezt a teljes kiszolgáltatottságot. Amikor azt mondta, hogy hát még az életem, a fizikai létem is kétséges, hogy megmarad-e. És nem kérdezte meg azt, hogy hát akkor Isten nem akarja a missziót. Hát akkor hogy akar rajtam keresztül munkálkodni, hogyha engem beleveszhet a tengerbe? És megfogalmazza a hitvallását. Így éli az egész életét. Mindenre van erőm, fizikai bántalmak, csúfolások, fenyítések, még a börtön ellenében is. Még ha egy város ellen kell is prédikálnom, akkor is bízom abban, aki megerősít engem. Talán az életünknek vannak ilyen kis szeletkéi, amikor ezt mi is megéltük. Talán nem ilyen nagy életveszély helyzetekben, hanem kis dolgokban. Amikor én olyan ötödikes körül lehettem, volt egy ilyen élményem Istennel kapcsolatban, hogy nagyon megjegyeztem, Egyszer kerestem a szobámban valamit, és hát nem találtam, hogy kulcs kellett volna, valamihez tőlem is kérték, és hát nagyon ideges lettem, mert a kulcs ugye szükséges ahhoz, hogy valamit kinyissunk. És úgy mentem a szobába, többször átnéztem a dolgaimat, mindent felemeltem, a polcokat, mindent végignéztem, hiszen valóban így letettem csak. És akkor, mikor véget ért már ez a hosszú ideje való keresés, akkor egy ilyen sóhajt mondtam, talán ki is mondtam, vagy csak magamban fogalmaztam meg, hogy ezt a kulcsot még Istennel se tudnám megtalálni. És ez olyan furcsa volt, nem tudom, hogy lehet-e imádságnak nevezni, vagy ami ellenimádságnak, olyan furcsa volt, hogy úgy kifakadtam magamban. És az volt az érdekes, hogy még egy kört mentem a szobába, és egyből meglett ez a kulcs. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy hát mit is mondtam, hogy egy ilyen pici dologban az életemben, ami talán egy fizikai dolog, valamit megtalálni, valamit letettem, és most nem találom. És egy ilyen kis dologban Isten érvényesítette az ő hatalmát, hogy egy ilyen nagyon pici dologban, egy ilyen furcsa kis imádság töredékben, sóhajtásban is meglátszik ez. És akkor ötödikes fejjel úgy elkezdtem gondolkodni, hogy hát akkor talán minden más is igaz lehet, ami Istennel kapcsolatos, amit talán nehéz elhinni. És az is lehet, hogy valaki nem saját maga miatt gondolja azt, hogy nem mindenre van ereje, hanem nem érzi azt, hogy Isten minden területen ott lenne az életében, vagy otthon lenne az életében. Akkor valaki korlátozza Isten kegyelmét és erejét. Hiszen a hit határtalan, és ha tovább gondoljuk ezt a gondolatot, akkor a reménységünk is határtalan, és a szeretet is határtalan. Áldozó csütörtök és pünkös között ezt a három dolgot élhetjük át. A hit is határtalan, a reménységünk is, és a szeretet is. A látható és a láthatatlan világnak a határán. És Isten ezt mondja számunkra, hogy mindenre van erőm. Ezt mondja Pál, Isten által mindenre van erőm. A Krisztusban. És én is azt mondom, hogy mindenre lehet erőnk a Krisztusban. Higgyük el ezt, és működni kezdenek a mi dolgaink. A második fontos szava ennek az igének az erő. Mindenre van erő. Erre fut ki ez az ige, és ezt mind a kétféle módon gondolhatjuk testi módon is, fizikai módon is, és lelki módon is. Hiszen a mai világ egy kicsit erről szól, hogy hát ki az erősebb. Nemrég választások voltak, és majd lesznek is Magyarországon, ki az erősebb? Ki az, aki a másikat le tudja gyűrni valamilyen eszközzel? Néhány hét múlva világbajnokság lesz, csapatok versenybenek a világbajnoki címért, ki az erősebb, a legfelkészültebb, ki az, akit nem fárasztott ki ez az idény. Ezt látjuk majd, fizikai erők és lelki erők is feszülnek egymásnak. És van sokféle küzdelem, sokféle fizikai és lelki összecsapás. A rádióban hallottam nemrég, hogy a Nagy port kavar Da Vinci Code című film vallási felhangjai és botrányai mellett valaki úgy fogalmazta, hogy ez igazán a nemeknek a harcáról szól. 21. században mi a nőknek a szerepe? Van-e pozíciójuk? Van-e szerepük, helyük ebben a világban? És mi az ő szerepük? Nem csak a botrány, a furcsa ebben, hanem hogy valaki talán filozófikusan erre következtet, hogy igen, ez egy harc, a nemek közötti harc, ki az, aki győz ebben? És éppen ezért nem mindegy az, hogy milyen erőnk van, hiszen van nekünk saját erőnk is. Isten úgy teremtett bennünket, hogy fizikai erőnk is legyen, van akinek több, van akinek kevesebb. Nekünk is adatot valamennyi. És a saját erőnket sem szabad elvetni, úgy kezelni, mintha nem volna, hiszen Pál is így fogalmaz, hogy a saját erőmet erősíti meg Krisztus. Azt mondja, mindenre van erőm, nekem van erőm. Nem akarom ezt levenni magamról, hanem ezt az erőt erősíti meg Krisztus is. És az is jó, hogyha számíthat az ember a környezetére. hiszen nem csak magunk hordozunk erőt, hanem egymásnak is adunk erőt. Megerősítjük egymást, így is szoktuk mondani. Most vizsgaidőszak van a diákoknak, a teológián is. Én, mint spirituális, lelki gondozó, igazán most a vizsgaidőszakban nem sok mindent tudok tenni. Néha oda megyek a diákokhoz, beszélgetek velük egy pár szót, és talán erősítjük egymást. Ennyiből áll. De megerősíthetjük egymást ilyen szavakkal is, hiszen Krisztus is mások által munkálja a megerősítést. Radnóti megdöbbentő versében úgy fogalmaz, amikor erőltetett menetben vezetik őket a Dunántúlon, ugye így fogalmazza meg, amikor ő elesik, hogy ne menj barátom, ne menj tovább barátom, kiálts rám, s fölkelek. Ez a kiáltó szó, lehet, hogy önmagától ő már ott heverne a földön, föladná ezt a halálmenetet, de azt mondja, hogy ha a barátom rám kiált, akkor megerősödöm általa. És akkor jöttem a templomba, akkor Eszter, Dani Eszter küldött egy SMS-t, hogy áldott szolgálatot. Ez egy megerősítés, egy talán modern eszközzel, de ez így működik, hogy egymást is megerősíthetjük, mi magunk is. És arra az erősítésre jön rá Krisztusnak az ereje. Hát mit jelent ez végül, hogy Krisztus erősít meg bennünket, hogy ő valahol folyamatosan táplálja az életünket? Mit jelent azt, hogy az erő, ez Krisztusban van jelen? Hát azt jelent, mindazt jelenti, amit Krisztus hozott el erre a földre, ami az ő valósága. A Krisztusban azt jelenti, hogy megélhetjük, átélhetjük a megváltást. Hogy mi magunk megváltottként élhetünk. Hogy övé vagyok. Hogy a megváltásnak az ereje, hogy Krisztus szenvedett értünk, meghalt értünk, nagypénteken, hogy ennek ereje van az életünkben. Hogyha ezt valaki elfogadja, akkor mássá lesz az élete, megerősödik ebben. Így kezdődik valaki életében a hit. Övé vagyok. Hogy gyerekkoromban volt egy ifjúsági gyerekének, nagyon egyszerűen fogalmazta meg, azt mondja, hogy Jézus enyém, én az övé, mert Jézus a szeretet. És ez nagyon egyszerű volt, és valahol minden benne van. Jézus enyém, én az övé. Ennyiből áll a megváltás. Megváltottként élhetünk. És aztán jelenti a feltámadás erejét is, hogy ő feltámadott Úr, hogy nem olyan emberhez kötődünk mi, akit talán követnek sokan ebben a világban, hanem valaki ez, aki feltámadt, aki azt a legfőbb ellenséget, amit mi ellenségnek tartunk, a halált is legyőzte. Hogy ő feltámadott Úr, nekünk vele van közünk. Ebben erősít meg bennünket, a reménységben különösen, hogy ő feltámadt. Húsvétkor ezt éltük át. Ennek az ünnepkörnek lassan a végén kicsúcsosodhat minden üzenete Krisztusnak, de a legfőbb az, hogy ő feltámadt. És jelenti a Krisztusban létel azt is, hogy a Szentlélek erejét éljük meg. Azt, hogy ő a pünkösben elküldte az ő ígérete szerint a Szent Lelket, aki megerősít bennünket. Aki által, így is mondhatjuk, hogy fizikailag, lelkileg is átélhetjük a megerősítést. Hogy ő valóban itt van. Nem csak valakiről beszélünk, akiről a tanulmányainkban szó van, hanem ő jelen van és megerősít bennünket, hiszen pünkösben elküldi a vigasztalót, a paraklétoszt, az erősítőt. Tehát Isten erősíti meg az életünket, és ennek az eredeti szavát is talán ismerjük, hiszen többféle módon is jelen van a mai világban ez a dünamó szó, ebből van a dinamit szó is, ami talán olyan erős kifejezés Isten erejére, mint amit a feltámadásban, a pünkösben írták át a tanítványok, amilyen kirobbanó erő. És itt ebben a részben pedig egy kicsit más hangsúlya van ennek a szónak, a dinamónak, ami folyamatosan táplálja energiával a kerékpárt, ezáltal világít valami, ezáltal lesz fényforrás. És valahogy ilyen a Krisztus ereje is, hogy ilyen folyamatosan táplál bennünket, nem csak egyszer erősít meg, hanem úgy naponta, mint ahogy a dinamó szép lassan a kerékpárnak a tekerésére erősíti, és fényel, árammal látja el a lámpát, ugyanúgy az életünket is ilyen folyamatosan teríti be Istennek a szeretete, Jézus Krisztusnak az ereje. És ugyanezt a szót idézi egy nagyon fontos részben, a római levélben Pál apostol, amikor Ábrahámról így ír. Reménység ellenére is reménykedve hitte Ábrahám, hogy sok nép atyává lesz, ahogy megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már a teste is, és Sára méhe is. Isten ígéretét se vonta kétségbe, hitetlenül, sőt megerősödött a hitében, dicsőséget adva Istennek. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Azt mondja, Isten ígéreteit nem vonta kétségbe, megerősödött hitében. És valahogy Ábrahám életében is úgy van, hogy folyamatosan táplálta Isten, sokszor ilyen mélységeken keresztül is, de ezekből a próbákból megerősödve jött ki. Mikor benne volt a próbában, akkor talán azt gondolta, hogy hát most nem tudom, mi Istennek a szándéka. De amikor kijött belőle, amikor visszanézett, akkor úgy érezte, hogy folyamatosan megerősíti Isten az ő életét. Hát valahogy mi is így lehetünk ezzel, hogy Isten megerősítheti az életünket. Ez a mai Isten tisztelet, és ezért van. Az ige hirdetés is, az imádságok is, az énekek is erről szólnak, hogy Isten szeretné a mi életünket megerősíteni, minden részét. És valahol ez az kell, hogy fölismerjük Istennek az erejét, a nagyságát, hogy ő tud segíteni nekünk, ő tud cselekedni. Zárásul egy kis történetet szeretnék elmesélni, ami velem esett meg, velünk, feleségemmel is. Egyszer túráztunk a Zemplénben fiatalokkal, középiskolásokkal, és hát elfáradtunk úgy fizikailag, nem könnyű korosztály volt akkor sem, és odaértünk egy helyre, ahol gyülekezeti terembe aludtunk, és jött a gondnok úr kinyitni a termet, nagyon kedves volt, mutogatta a parókiának a részeit, és a fiatalok olyan fáradtak voltak, hogy hát elkezdtek ott egymással viccelődni, lökölődni, követelőzni, mikor lesz már vacsora, miért nincs fürdőszoba, hogy ez úgy szokott lenni egy ilyen túrán, és elkezdtek táncolni, meg úgy mindent csináltak, amit én úgy gondoltam, hogy egy gondnok előtt nem jó, ha csinálnak. És hát nagyon mérges voltam, és úgy folyamatosan úgy ment bennem föl a pumpa, hogy most úgy ki fogok törni, hogy elmegy a gondnok, akkor jól leszidom őket, hogy hát hogy lehet így viselkedni egy református ifjúsági közösségnek egy táborba, vagy egy helyen. És aztán ahogy már így szinte nőtt bennem ez a levegő, vagy gyűjtöttem az erőt, akkor ránéztem a falra, és ott volt egy ige. Ez az Ézsaiás ige volt, amit hallottunk is a lekcióban, hogy hát nem tudtad, hogy örökkévaló Isten az Úr, a te Istened. És akkor valahogy ez az egész felpuffadás, ez az egész energia úgy kiment belőlem. És azt mondtam, hogy hát Istennek a dolgai, Istennek a nagysága sokkal nagyobb, mint ezek a vitatkozások, visszályok, ezek az indulatok. Hogy valahogy úgy Isten nagysága, ugye, ahogy Ézsaiás is leírja, hogy hát ezeket nem tudtad. Hát ott van előtted mindig. És valahol ezt szeretném én is most zárásként a szívünkre helyezni, hogy ismerjük fel, hogy igen, ilyen Istenünk van, aki megerősít bennünket. Aki pont azokon a területeken szeretne most egészen közel kerülni hozzánk, amiben erőtlenek vagyunk. Mert úgy érezzük, hogy ebben igazán én sem tudok előre lépni, és úgy látom, hogy egyáltalán nem megy előre az életem. Erősítsen meg bennünket Isten a próbákban, most ebben a felkészülésben, amikor pünkösdre készülünk, Isten szent lelkét, az ő szent lelkének a kitöltetését ünnepeljük meg. Erősítse meg a mi életünket, és bízzuk rá magunkat egészen. Amen. Urunk Istenünk, olyan nehéz elhinni, hogy Te minden helyzetben erőt adsz. Amikor megtapasztalunk egy élethelyzetet, hogy megerősítesz bennünket, akkor valahogy biztonságban érezzük az életünket, de egy új próba, egy új kihívás jön, akkor elbizonytalanulunk, hogy lám-lám, az előzőben megtartott Isten vajon most megtart-e, és ha jó lenne elfogadni a Te erősítésedet, hogy Te megerősítesz bennünket, hogy szeretnéd az egész életünket is megerősíteni, szeretnéd, hogyha a hitvallást fogalmaznák meg mi magunk is talán, amit Pál is, mindenre van erőm a Krisztusban, de minden másra nézve is az életünkbe. Urunk, így kérünk téged, hogy erősíts meg bennünket most azokban a helyzetekben, amiben talán küzdünk, amiben nem vagyunk egyértelműek, ahol talán úgy látjuk, hogy Te is vezetsz bennünket, Te mi magunk is irányítjuk az életünket. Szeretnénk, Urunk, letenni eléd ma is a mi életünket, hogy Te rendelkezz vele, hogy Te mutass nekünk utat, hogy miben kell megerősödnünk, miben lehet. Könyörgünk, hogy így cselekedj velünk ezen a mai napon. És a mai napon különösen kérünk, hogy légy a gyermekekkel, hogy tudjunk rájuk figyelni, tudjuk megerősíteni őket, nem elbizonytalanítani, hanem a mi szavainkkal is megerősíteni őket, hogy olyanok legyünk mi magunk is, akik erősítők vagyunk számukra is. És kérünk téged, hogy tudjunk azok számára is erősség lenni, akik várnak erre, akik talán várnak egy telefonra, vagy egy e-mailre, vagy egy SMS-re, vagy egy baráti szóra, egy megbeszélt találkozóra, vagy egy ígére, amit küldünk nekik. Hát, hogy ezeket fel tudjuk ismerni az életünkben. És legfőképpen azért kérünk, Urunk, hogy azt tartsuk mi is, hogy a Krisztus erősít meg bennünket, hogy mi ő általa másokat megerősíthetünk, magunkat is. Segíts ebben, hogy ezt így higgyük és lássuk. Segíts, hogy így legyen ez az életünkben. Légy velünk, légy ezzel a gyülekezettel, látod ezt a sokféle tervet, ami a közeljövőben és a nyáron vár ránk, erősíts meg ezekben. Te szent lelked legyen erőssége, vigasztalja a mi életünknek. Ő hozzánk egészen közel, Urunk, és áld meg minket. Amen.